Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánunk, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden: ha bárkit megállítunk az utcán és megkérjük, hogy soroljon fel három magyar királyt, szinte biztos, hogy a felsoroltak között fog szerepelni első Szent István neve. Joggal, hiszen úgy tartjuk, hogy a magyar királyság megalapításában kulcsfontosságú szerepet játszott. A mai műsorunk során próbáljuk meg végigkövetni uralkodását. Próbáljuk meg felfedezni azon okokat, amelyeknél fogva őt tartjuk az egyik legismertebb és legfontosabb magyar királynak. Témánk Szent Királyunk nyomdokában.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, tisztelettel köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm a meghívást. A mai műsorunkban, hát első királyunkról tulajdonképpen, Szent István királyunkról beszélnénk, próbáljuk érinteni ezt a témát, és elsősorban nézzük meg, hogy melyek azok az események, amelyek Szent István uralkodásának az elkezdődéséhez vezettek, melyek azok az események, amelyek megelőzték Szent István királyunk uralkodását. Nézzük meg, hogy hogyan lett ő egyáltalán Magyarország királya, és hogyan tudta hatalmát megszerezni, megszilárdítani. Fontosnak tartom, hogy mielőtt elkezdenénk a mai témát, még egy picit reflektáljunk azokra a kérdésekre, amelyeket a múlt heti műsorunkban egy kicsit úgy kutyafuttába tudtunk csak megbeszélni, és pedig térjünk egy picit vissza arra, hogy kik voltak a nagy kultúrapártoló királyaink, és mit alkottak ők a kultúrában. Hát ha végignézzük a királyainknak a névsorát, mindenképp igen, emeljük Szent Istvánnak a személyiségét, aki azzal, hogy a magyar történelmet tulajdonképpen a keresztény kultúrához kötötte, ezzel meg alapozta a keresztény magyar kultúrának az alapjait. Ugyanakkor nem felejthetjük el például Könyves Kálmánnak az uralkodását sem, aki azzal, hogy rendhagyó módon tudott írni és olvasni, és jó kapcsolatokat tartott fenn a pápasággal, mindenképpen hozzá tudott járulni az egyházi kultúrának a megszilárdulásához Magyarországon. Ugyanezt elmondhatjuk például Szent László királyunkról is, aki bölcs törvényeivel, átgondolt politikájával szintén hozzájárult a magyar kultúrának a fejlődéséhez, és elsősorban az egyházi kultúrához, hiszen az ő nevéhez köthetjük az első magyar szenti avatásokat. Nem felejthetjük el például harmadik Béla királyunkat sem, aki ugyebár Bizáncban nevelkedett, és megtapasztalta, hogy mennyire fontos az írásbeli kultúra, ezért nagyon sokat tett az írásbeliségnek az elterjedése érdekében Magyarországon, hiszen az ő nevéhez köthetőek a hiteles helyeknek a létrehozása. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azokat a királyokat sem, akik például támogatták a szászoknak a betelepedését, hiszen a városi kultúrának a meggyökerezése Magyarországon, a nyugati városi kultúrának a meggyökerezése Magyarországon tulajdonképpen ezeknek a betelepülő szászoknak köszönhetők. Talán beszélhetnénk, vagy megemlíthetnénk IV. Bélának a nevét is, aki a tatárjárás után újjáépítette az országot, és számos vár, rom tulajdonképpen az ő alapításának köszönheti létezését. Ugyanakkor természetesen Nagy Lajos királyunkat se hagyhatjuk ki, hiszen a reneszánsz kultúra, a lovagi kultúrának az elterjedése szintén neki köszönhető. Valamint ha középkori királyokról beszélünk, akkor mindenképpen Mátyás királynak a neve fontos, hogy említésre kerüljön, hiszen szintén a reneszánsz kultúra elterjedésében játszik ő nagyon fontos szerepet. Ami pedig a Habsburg időszaknak a királyait illeti, hát ők elsősorban az egyházi és elsősorban a katolikus egyházi kultúrának a terjedését támogatják, és természetesen nem feledkezhetünk meg például Mária Teréziáról, aki az oktatás területén hozott intézkedéseivel jelentős mértékben hozzájárul az írástudásnak az elterjedéséhez Magyarországon. Ugyanakkor mondhatni egy picit a Habsburgok ellenébe, de az ő politikájuknak köszönhetően alakul ki ugyebár a reformkor Magyarországon, és hát valamilyen szinten nekik, tehát a Habsburgoknak is tulajdonítható ennek az irányzatnak, az eszmeáramlatnak mondjam úgy elterjedése a Magyarországon.
Köszönjük a kiegészítést, történész úr, folytatásképpen beszéljünk azokról az eseményekről, amelyek a Magyar Királyság megalapításához vezettek. Foglaljuk össze tehát röviden azokat, amelyek a honfoglalás és a Magyar Királyság megalapítása között történtek.
A honfoglalás és a keresztény magyar királyság kialakulása között körülbelül 100 év telik el. Ebben az időszakban a magyarság szempontjából több meghatározó esemény történik. Megemlíteném például magát a honfoglalást, a megtelepedést a Kárpát-medencébe, a kalandozásoknak nevezett portyázó hadjáratokat, vagy a nomád állam felbomlását és a fejedelmi hatalomnak a megerősödését. Néhány gondolatba kitérnék mindegyik említett eseményre. A honfoglalás, vagyis a magyarok bevonulása a Kárpát-medencébe és ennek a területnek a teljes elfoglalása körülbelül egy évtizedig tart. Ez a folyamat 895-ben kezdődik a bolgárok és a besenyők kettős nyomása következtében, mikor a magyarok az Etel közi szállás területüket elhagyva, előbb Álmos, majd Árpád és Kurszál vezetésével elkezdik birtokba venni a Kárpát-medencét. Először csak a Kárpát-medence keleti részét sikerül elfoglalni, majd 899-900-ba a Dunántúl is magyar ellenőrzés alá kerül. A honfoglalás lényegében 907-ben zárul le, amikor a pozsonyi csatában a magyarok sikeresen visszaverték a bajorok támadását, és biztosították a Kárpát-medencét önmaguk számára. A honfoglalás egyik érdekes következménye a kettős fejedelemség rendszerének megszűnése tulajdonképpen Kurszál meggyilkolása után. A honfoglalást a megtelepedés követte. Ez törzsenként történt. A fejedelem törzse középen a Duna és a Tisza között telepedett le, míg a többi törzs körülötte található területeket vette birtokba. A Kárpát-medence elfoglalása jelentős életmódváltozásra kényszeríti a magyarokat, akik kénytelenek feladni a nomadizmust és áttérni egyre letelepedett életmódra. Ezzel párhuzamosan lezajlanak a kalandozásoknak nevezett portyázó hadjáratok is. Ezek 899-ben kezdődnek és 970-ig tartanak. Ezek a hadjáratok tulajdonképpen zsákmányszerző vállalkozások, amely során egy-egy határmenti törzs katonai támadásokat indít a Kárpát-medencén kívüli területek ellen. De nem csak a zsákmány vonzotta a magyarokat, sokszor ezen hadjáratok célja az adószedés, nevezhetjük akár védelmi pénzbeszedésének is, vagy valamelyik nyugat-európai uralkodó béreli fel őseinket ellenfelei nyugtalanítására. Főleg Nyugat-Európa és ezen belül is a német területek, Itália, alkalomattán Franciaország vagy az Ibériai félsziget szenved a gyorsan száguldó magyarok nyilaitól, de a Balkán félsziget sem ússza meg a magyar támadásokat. És annak ellenére, hogy a kalandozások nem annyira kudarcmentesek, mint amennyire néha hangoztatjuk, mégis pozitív eseményként csapódnak le a köztudatba. Feudális anarchiából lassan talpra álló Nyugat-Európa, majd a megerősödő bizánci birodalom is megtalálja az ellenszert a magyar kalandozásokra, és előbb a 955-ös augsburgi veresség, a nyugati, majd a 970-ből bekövetkező arkadiopoliszi veresség a délkeleti hadjáratoknak is véget vet. Ennek ellenére a kalandozások jövedelmei jelentős gazdasági segítséget jelentettek az életmódváltozással küszködő magyaroknak. Ugyanakkor a kalandozások rámutatnak a fejedelmi hatalom meggyengülésére is. A kalandozások nem egy központi akarat szerint történtek, hanem a határmenti törzsek egyéni vagy közös vállalkozásai voltak, és nem a fejedelem utasításai alapján következtek be. Ehhez tegyük hozzá azt is, hogy a 10. századi magyar fejedelmek neveit nem ismerjük pontosan. Ez arra utal, hogy ebben az időszakban a fejedelmi hatalom meggyengült, a törzsi vezetők hatalma pedig gyarapodott. Ennek a tendenciának a megfordulása Taksony fejedelem hatalomra kerülésével következik be, talán a kalandozások kudarcainak következtében. A nyugati kalandozásokban jelentős veszteségeket szenvedő törzsek lassan a fejedelem autoritása alá kerülnek, aki keleti, főleg besenyő kapcsolatainak megerősítésével és az egyik legfontosabb ellenfelével, az erdélyi Gyulával létrehozott dinasztikus kapcsolat segítségével el tudja kezdeni a fejedelmi hatalom megerősítését. Így fia Géza fejedelem számára egy megerősödő fejedelmi hatalmat tud átörökíteni.
A következő percekben beszéljünk arról, hogy hogyan járult hozzá Géza fejedelem a magyar államiság kialakulásához.
Szerintem Géza szerepe kulcsfontosságú volt, annak ellenére, hogy általában háttérbe szorul Szent István személyéhez képest. Géza fejedelem felismerte, hogy a kül- és belpolitika változásai a 1970-es évek elejétől kezdve új politizálást igényelnek. A társadalmi és gazdasági lehetőségek kihasználását több probléma nehezítette. Az egyik az volt, hogy több törzsi vezető önállóan politizált és adott szedett, a másik, hogy Taksony fejedelem nem épített ki országos uralmi szervezetet, a harmadik kérdés pedig az volt, hogy mennyiben lehet felhasználni a keresztény ideológiát a fejedelemi hatalom megerősítésére. A külső feltételek is alaposan megváltoztak. A két hatalmas birodalom, amely Magyarországot közre fogta, megerősödött. A bizánci birodalom hozzákezdett a bolgár területek visszafoglalásához, illetve első Otto szász uralkodó 962-ben létrehozta a német-római birodalmat. Ezzel mindkét oldalról megerősödött a keresztény nyomás. A tanulságokat levonva Géza fejedelem előtt három nagy feladat állt. Békében maradni a szomszédokkal, felvenni a kereszténységet, és bármi áron megteremteni a központi hatalmat. Gézát a hagyomány keménykezű, sőt kegyetlen uralkodónak mutatja be. Tiet már merseburgi püspök véleménye szerint roppant kegyetlen, hirtelen haragjába sokakat megölt. Midőn keresztényé lett, a hit megerősítése véget tombolt vonakodó alattvalói ellen. Géza hatalmának megerősítése és a kereszténység terjesztésére valóban minden eszközt felhasználhatott. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az államszervezés csak is így volt lehetséges, és nagyjából mindegyik pogányból keresztény lett európai népnél hasonló módon történt. A fejedelem az uralkodó szakrális tiszteletének hagyományait folytatta, és a keleties vonásokat nyilván erősítette édesanyjának besenyő származása is. Magyarországon a kereszténység a 1950-es években a keleti keresztény térítéssel indult hódító útjára. Gézának tehát nem abba kellett döntenie, hogy a magyarok felvegyék a kereszténységet, hanem abba, hogy melyiket vegyék fel. A külpolitikai körülmények segítettek ebben. A kalandozások utolsó harcai kellően elhidegítették a bizánci-magyar kapcsolatokat, ráadásul a bizánci császár által felszabadított Bulgáriának megszüntette minden politikai, mint vallási önállóságát, és ez figyelmeztetés lehetett a magyarok számára is. A Géza döntésére ható harmadik körülmény az volt, hogy a Gyula, az erdélyi törzsi vezető már felvette a görög kereszténységet, és Konstantinápolyba fel is szentelték Türkia görög püspökét, illetve elismerték Gyulát a magyarok vezetőjének. Így Géza egy esetleges bizánci kapcsolat felvétel esetén is csak második helyre szorult volna, ami természetesen nem volt ínyére a fejedelemnek. Ő inkább ki akarta használni az egyébként 972-től egymásra szövetséges bizánc és német-római császárság vetélkedését, és a nyugati kapcsolat mellett döntött. A nyugati kereszténység felvétele mellett. 972 nyarán Géza fejedelem követséget küldött első Ottóhoz, amelyben megtérési szándékát jelezte. A császár gyors intézkedése mutatta, hogy rendkívül fontos volt számára a magyarok megtérésének kérdése. Bruno püspököt küldte Magyarországra. Ő megkeresztelte Géza fejedelmet, aki az István nevet kapta. Ettől fogva Gézát királynak nevezték, de fontos megjegyezni, hogy nem hagyományos értelembe vett koronázott uralkodónak tekintették. Egyébként is Géza gőgösebb volt annál, hogy megalázkodjon és Isten szolgája legyen. Tietmár püspök így jellemezte Géza vallásosságát. A mindenható Istennek és különféle képzelt isteneknek áldozott. Amikor püspöke emiatt szemrehányást tett neki, azt felelte, hogy elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy ezt megtegye. Az idézet egyértelműen bizonyítja, hogy a fejedelem nem volt egy Isten hívő. Korábbról származó rendkívüli fejedelmi hatalmát nem volt hajlandó elcserélni olyan hatalomért, mely Krisztus helytartója, mely során Krisztus helytartója előtt megalázkodik. A kereszténység nem vallási, hanem politikai szempontból volt fontos számára. Nem csak külpolitikai biztonságot jelentett, hanem a belső központosításhoz, a korszerű hatalmi szervezet kialakításához is nélkülözhetetlen volt. 973 márciusában Géza elküldte a 12 főből álló főúri küldöttségét Quedlinburgba, ahol első Otto tartott birodalmi gyűlést. A gyűlésen Géza újabb térítőket kapott a császártól. Ezután érkezett Magyarországra Szentgáleni Bruno, aki elkezdte az igazán sikeres térítő munkát. Ő hozta magával Szent Márton kultuszát is, amely eredményeképpen már Géza idejében elkezdték építeni Pannonhalmán a Szent Márton apátságot. A 900-as évek végétől Szent Adalbert és társai vették át a térítő munkát. Térítős azonban nem jelentette az egyház szervezet kiépítését is. Templomhálózat még nem volt, pusztán néhány helyen álltak kápolnák. Géza fejedelem belpolitikájának első feladatai közé tartozott az új fejedelmi székhely kialakítása. Korábban Kalocsa környékén volt az Árpádok központja, és Géza a Duna bal partjáról a nyugatra néző Esztergomba tette át székhelyét, itt építette fel a hatalmas vörös kőtömbökből álló palotáját. Géza templomot is épített, amelyet Szent István vértanúval neveztek el. A központ nyugatra helyezése jól mutatta az új politikájának orientációját. Esztergom fejlesztése mellett érdemes megemlítenünk, hogy Géza kezdett hozzá a korábban kisebb jelentőségű Fejérvár kiépítéséhez is. Ezen kívül megszervezte Veszprém várát is, amit átengedett Saroltnak, és ezzel a vár királynői székhely lett. A várok rendszere uralmának fontos támaszát jelentette a következtőkben. A központosító törekvések között létkérdés volt a katonai szervezet kiépítése is, amiben Gézának két nagy érdeme volt. Valószínűleg már uralkodása első felében sikerült elérnie, hogy csak ő és feltétlen hívei rendelkezzenek katonai kísérlettel. A másik pozitívum az volt, hogy a hadsereg fenntartásáról belső erőforrásokból gondoskodott, a zsákmányszerző kalandozások megszüntett, tehát nem gyengítette a fejedelmi hatalmat. Géza katonasága lényegében három részből állt. Az európai mintának megfelelően felállított egy nehéz fegyverzetű elitsereget. Ez az alakulat jó részt idegen zsoldosokból állt. Kereskedőkre kivetett vámok, só és ezüstbányák jövedelme, és az adók kezdetleges formái gondoskodtak ennek a seregnek az eltartásához szükséges erőforrásokról. A hadsereg legnagyobb részét a magyar katonák tették ki. A magyar katonasságot, mint már korábban is említettük, a szolgáló népek tartották el. A magyar haderőt a csatlakozott népekből álló katonai segítcsapatok egészítették ki, őket a családi gazdaság tartotta el. Géza fejedelem külpolitikájában gyökeresen szakított az elődei által kitaposott úttal, ugyanis kerülte a háborúskodást. A következetes békepolitikát szükségszerűség kényszerítette ki. A belső harcok és a kereszténység terjesztése nem engedte meg a külső háborúkat, nem lehetett mellett egyszerre kifelé és befele is küzdeni. Uralkodása idején nem indított ott sem támadó, sem bosszúálló hadjáratot, sőt a béke érdekébe még bizonyos határterületek feladását is vállalta. Térítőbb apokat hívott és vendégtelepeseket engedett az országba. Emellett a középkori hagyományoknak megfelelően dinasztikus házasságokkal igyekezett a békét megszilárdítani. A legidősebb lányát Vitéz Boleszláv lengyel uralkodóhoz adta, második lányát pedig a bolgár trónok örökösöz. A legjelentősebb dinasztikus kapcsolat István házasságával jött létre, aki II. Henrik bajor herceg húgát, Gizellát vette feleségül. Géza harmadik lánya Orseolo Otto velencei Dodge felesége lett. A legkisebb lányát pedig Aba Sámuel vette feleségül. Még az első Otto halála után kialakult német viszálykodás sem tudta támadásra késztetni. A kijevi orosz fejedelmekkel és az oroszoktól délre élő besenyőkkel is békések voltak a magyarság kapcsolatai. Ez utóbbi elsősorban Géza fejedelem besenyő édesanyjának volt köszönhető. Ugyanakkor Magyarország déli határain is béke honult. Sámuel bolgárcár, mivel ebbe az időben a bizánci császár állt harcban, mindenképpen nyugalmat akart az északi szomszédjával. Ezt házassággal pecsételték meg, Géza öccse, Mihály, valószínűleg feleségül vette a bolgár hercegnőt. Mindezekből kiderül, hogy Géza fejedelem szerepét, aki a magyarságot a nyugati kereszténységhez és kultúrához kapcsolva, ezzel előkészítve fiának az utat, nem szabad lekicsinyíteni. 995-ben jelentette be az öndöntését, hogy hatalmát egyetlen fiának, Vajknak vagy Istvánnak szeretné átadni.
Történész úr, a királyaink voltak, második részében beszéljünk arról, hogy mit tudunk István származásáról és fiatal koráról.
István származásával és fiatalkorával kapcsolatban elég sok a fehér folt és bizonytalanság, hiszen életének ezen időszakát nem ismerjük minden tekintetbe. Amiben teljesen biztosak vagyunk, hogy apja a magyar nagyfejedelem, Géza volt, anyja pedig Sarolt, az erdélyi Gyula görög ritus szerint megkeresztelt lánya volt. Születésekor a török eredetű Vajk nevet kapta, mivel a Gézát megkeresztelő Bruno püspök ekkor már nem tartózkodott a Kárpát-medencébe, így megkeresztelésére is később kerül sor. Talán ezért is ismerték ezen a néven, Vajk néven, hosszú ideig nyugaton. László Gyula történés szerint a Vajk név az egy feltehetően török eredetű név, amely hőst, vezért jelentett, vagy hős vezér jelentősű szóból származik. István születési dátumáról sincs pontos adat. Az évszázadokkal későbbi lengyel és magyar krónikák három időpontot adnak meg, 967-et, 969-et és 975-öt, mint lehetséges születési időpontokat. Feltételezések szerint valamikor 970 és 980 közötti években születhetett. Három késő 11. századi életrajz egyetért abban, hogy 997-ben még elég fiatal volt, amikor átvette a fejedelmi hatalmat, így születési időpontjaként valószínűleg egy 980-hoz közelebbi időpontot lehet valószínűsíteni. Nem csak születésének éve, de a születésének helyszíne is eléggé bizonytalan. A Hartwig-féle legenda Esztergomot említi, mint a születésének a helyét. Ha ez igaz, akkor a születésének idejét 972 utánra kell tenni mindenképpen, mivel a család ekkor költözött Esztergomba. A mai esztergomi székesegyház és északi lépcsőtornya mellett helyezkedett el a Szent István templom, amelyről egy 1397-es kánoni látogatás azt állította, hogy a mellette levő kápolnává alakított szobába született Szent István. Más források szerint István Székesfehérvárott apja palotájában látta a nagyvilágot. Tehát ebbe a kérdésben sem tudunk egy egyértelmű választ adni. Ezen kívül megkeresztelkedésének körülményei sem teljesen tisztázottak. Talán Szent Adalbert, prágai püspök volt az, aki megkeresztelte, miután gondoskodott István keresztény szellemű tanítatásáról. Több forrás, például a legkorábbi István legenda, illetve egy 14. századi krónika is őt említi Vajk megkeresztelőjeként. Benczúr Gyula a híres 19. századi festményében is őt ábrázolja, mint István megkeresztelője. Szent Adalbert szerepét viszont kétségesi teszi, hogy ugyan 983-tól volt prágai püspök, de 989 és 994 között Rómába élt. 994-ben ugyan visszatért Prágába, majd rövid magyarországi tartózkodás után 995-ben újból Rómába ment, tehát nem biztos, hogy lehetősége volt megkeresztelni Istvánt. Ami pedig a megkeresztelésének időpontját illeti, ezt is homály fedi. Erre az eseményre valószínűleg 994 és 996 között került sor. Az a tény, hogy Németföldön még évtizedekkel később is vajként emlegették Istvánt, azt valószínűsíti, hogy megkeresztelkedése egy elég késői időpontba következett be. Így tehát nem lehet pontosan tudni, ki, hol és mikor keresztelte meg Istvánt. A képes krónika szerint Itáliából származó Deodatus gróf volt Szent István keresztapja, és talán egyik nevelője is. Névadója pedig az első keresztény vértanú István volt, de az is lehet, hogy éppen Géza kerességben kapott nevét örökölte. A Hartwig legenda szerint már gyerekkorában megtanulta a teljes nyelvtant, ez szerint tudhatott latinul, habár abba a korba a legtöbb uralkodó nem tanult megírni és olvasni, ezért ezt az információt fenntartásokkal kezelik a történészek. A késő 11. századi legendákban csak annyi szerepel, hogy herceghez illő nevelést kapott. Ez Kristó Gyula szerint csak azt jelenti, hogy a testi nevelésére fektettek nagy hangsúlyt, beleértve a vadászatot és a hadvezetést. Amikor István elérte a 14 vagy 15 éves kort, Géza fejedelem összehívta a magyar törzsi vezetőket és harcosokat, hogy bejelentse, hogy ő lesz az utóda, és mindenkinek hűséget kellett esküdnie neki. Talán ekkor kapta meg István a nyitrai dukátust. 995 körül rendezte el Géza fejedelem István házasságát második Henrik bajor herceg, lányát adta hozzá feleségül. Gizella közeli rokonságba állt a német-római birodalom császárával. A bajor Sejern apátságban fennmaradt hagyomány szerint a szertartást a Sejern kastélyba tartották, és Szent Adalbert adta össze őket. Gizella bajor lovagok kísérletébe érkezett Magyarországra, akik közül többen birtokot kaptak, és itt le is telepedtek, és továbbiakban István segédcsapata lettek. Györfi György szerint az esküvő után az ifjú pár Nyitrába telepedett le, hiszen István megkapta a nyitrai dukátust. Valószínűleg itt is értesülhettek Géza fejedelem 997-ben bekövetkezett haláláról.
Imre úr, a mai műsorunkban mondjuk el még azt is, hogy miként került István a magyar fejedelemség élére.
Géza fejedelem 997-ben bekövetkező halála egyből kérdéseket vetett fel az utódlással kapcsolatban. Pedig a dolgoknak elég egyértelműeknek kellett volna lenniük, hiszen néhány mondattal előbb utaltam arra, hogy Géza fiát jelölte ki utódjának, és egy gyűlésen az ország előkelői tudatára is hozta döntését. Ennek ellenére István mellett Koppány is bejelentette igényét a fejedelmi címre. István és Koppány konfliktusa viszont nem csupán egy egyszerű hatalmi harc két hatalomra törekvő személy részéről. Itt tulajdonképpen két elv összecsapásáról van szó. Az egyik a primogenitúra elve, amely szerint az elhunyt uralkodót mindig az elsőszülött fia kell kövesse az ország élén. Ez volt a keresztény országokba alkalmazott utódlási elv. Ezzel szemben a nomád sztyeppei népekre a szeniorátus és a levirátus elvének alkalmazása volt jellemző. A szeniorátus szerint a család legidősebb és legalkalmasabb tagja tarthat igényt a hatalomra, míg a levirátus szerint az új uralkodó igényt tarthatott az elhunyt uralkodó vagyonára, feleségére, sőt gyerekeire is. Tehát itt a régi és az új gyakorlatok és elvek csaptak össze. István a Géza fejedelem halála után gyűlést hívott össze Esztergomba, ahol híveivel fejedelemmé választatta magát. Igényét a primogenitúrára alapozta. Azonban, amikor Géza meghalt, Koppány, a somogyi területek ura is bejelentette igényét a fejedelmi trónra. Koppány az apja és a Géza által kötött szerződés értelmében Balatontól délre eső területek vezetője volt. Igényét a trónra a szeniorátus és a levirátus jogára való hivatkozással indokolta. Habár Koppány 972-ben felvette a kereszténységet Bizáncba, legtöbb támogatója pogány volt, Mellé sorakoztak fel a régi rend és a törzsi szabadság hívei, akikben az ellenállást az is fokozta, hogy István körül nagy számba csoportosultak, idegen nemzetiségűek, főleg németek. István serege magyar fegyveresekből és a feleségével Gizellával az országba érkező német lovagokból és azok kíséretéből felállított korba modernnek számító nehézlovas elithaderőből állt. A döntő ütközet helyére nincs mindent kizáró bizonyíték, de feltételezések szerint valahol Veszprém közelébe került rá sor, ahol István megverte Koppány elavultnak számított könnyű lovas seregét. A csatában Koppány is életét vesztette, István fővezére ölte meg. István Koppány testét felnégyeltette, és testrészeit hónapokig kifüggesztve tartotta az ország négy várának kapuja felett, és pedig Győr, Esztergom, Veszprém és Gyulafehérvár kapui fölött. Jelezve azt, hogy mi vár arra, aki a fejedelemnek ellenfele. Azáltal, hogy a Gyula székhelyére is elküldte Koppány holttestének egy részét, jelezte, hogy az egész ország fölött uralmat igényel. Ez a tette elrettentésre is szolgált, a kegyetlen bányászmóddal fenyegetve meg azokat, akik nem engedelmeskednek a fejedelmi hatalomnak. István és Koppány harcában nem csak az forgott a kockán, hogy ki lesz a magyar nép tényleges hatalommal felruházott vezetője, hanem a keleti és a nyugati orientáció kérdései is eldöntésre várt. Koppánnyal, aki a bizánci ritus szerint volt megkeresztelve, valószínűleg a bizánci politikai érdekek erősödtek volna, míg István győzelmével a német befolyás nyerhetett nagyobb teret. A Kárpát-medence geopolitikai helyzete folytán a kor két nagyhatalma közé ékelődve irányt kellett ugyanis választani, hiszen az állam vagy a magyarság léte is múlott ezen. István pedig egyértelműen a nyugati orientációt választotta.
Mit tudunk István megkoronázásának körülményeiről?
István megkoronázásáról mondhatjuk, hogy egy közismert történet. Koppány legyőzése után koronát kért II. Szilveszter pápától, aki isteni sugaratra ezt el is küldte a magyar fejedelemnek. És ezzel a koronával megkoronázták Istvánt Magyarország első keresztény királyának 1000. december 25-én vagy 1001. január 1-én. De ez a rövid történet a történészek számára inkább több kérdést hagy megválaszolatlanul, mint amennyit tisztáz. Kétségtelen, hogy István életének kiemelkedő eseménye volt a királya avatása, ennek körülményeiről azonban nagyon keveset tudunk. A korábbi történetírásban az a hagyomány élt, hogy a szertartásra Esztergomba került sor. Ennek a tudósításnak a hitelessége azonban nem igazolható teljes mértékben. Komolyabb források és érvek hozhatók fel, amellett, hogy Székesfehérváron is megkoronázhatták. A koronázás időpontja sem teljesen tisztázott. Valamikor 1000. december 25-e és 1001. augusztus 15-e közé tehető. Ezen időszakon belül talán az 1001. január 1-jét támogató érvek tűnnek a legnyomosabbnak. De ha figyelembe vesszük, hogy a magyar ügyet is megtárgyaló 1001. április 1-jén megtartott Ravennai zsinaton hozta meg a döntést a császár és a pápa az esztergomi érsekség alapításáról, és ezen biztosan jelen volt egy szláv területen levő Szűz Mária monostor Anasztáz nevű apátja, akit a kutatók dönt része azonosít a későbbi pannonhalmi apáttal, majd kalocsai és esztergomi asrikkal, akkor logikus arra gondolni, hogy a koronát is hozó Anasztáz hazatérése után legvalószínűbben 1001. augusztus 15-én szervezték meg a ceremóniát, és koronázták meg Istvánt egy mára elveszett koronával. Arról, hogy a magyar szent korona melyik része köthető valami módon István személyéhez, mindmáig heves viták dúlnak a kutatók között. Pedig a későbbi hagyomány, hogy a koronát szentnek tartotta és Szent István személyéhez kapcsolta, bizonyosan nem alaptalan. Ennek a gondolatnak is van tudományos alapja, hiszen a felső rész a Corona Latina apostol lemezeinek feliratai a 11. század első felére keltezhetőek, és olyan területen készülhettek, ahol a keleti császárság művészeti hatása érvényesült, ez a terület pedig valószínűleg Dél-Itália. Feltételezhetünk tehát egy olyan Itáliából származó liturgikus tárgyat, amelyet a Szent Koronán levő zománc képek eredetileg díszítettek, és ez akár a pápa vagy éppen a Monte Cassinói apát ajándéka is lehetett Istvánnak. Forrásaink abban a tekintetben is ellentmondásosak, hogy honnan származott István eredeti koronája. A 12. század elején az akkor már szentként tisztelt király legendáját Könyves Kálmán parancsára megíró Hartwig püspök szerint István II. Szilveszter pápától kért és kapott koronával avatták királyá. István kortársa Teomárt merseburgi püspök viszont arról tudósít kronikájában, hogy harmadik Otto német-római császár kegyéből és biztatására Vajk, aki országában püspöki széket létesített, koronát és áldást nyert. Második Szilveszter pápa viszont korábban harmadik Otto nevelője volt, és kettőjük jó kapcsolata azt követően is megmaradt, hogy az ifjú császár Róma püspöki székébe emelte nevelőjét. Így aligha vitatható, hogy István koronához jutásában, miként a Teomár krónikája állítja, kezdeményező szerepe volt a római birodalom helyreállításáról álmodó Otto császárnak is. Első királyunk megkoronázásával kapcsolatban még a használt szertartásrenddel kapcsolatban is vannak tisztázatlan kérdések. Egyes kutatók feltételezése szerint a Mainzi, míg más elképzelések szerint az angol szász Egbert vagy más néven Dunstan Ordot követte a szertartás. Közvetlen források hiányában mindkét feltevés logikai következtetéseken alapul. Az egyiket a német-római birodalommal fennálló házassági kapcsolattal megerősített politikai szövetség, míg a másikat a Salamon 1058. évi koronázásánál valószínűleg használt visszavetítés lehetőséget támogatja. Az 1031-re datált koronázási palást Istvánt abroncs koronával és lándzsával ábrázolja. Ez utóbbi azonosítható azzal a bottal, amelyet a Dunstan Ordo szertartás rendjét követve adnak a királynak. Persze felmerül az a kérdés, hogy vajon a paláston szereplő ábrázolás elég bizonyíték az angol száz Ordo mellett. Hiszen a numizmatikai ábrázolások szerint a lándzsa is hatalmi jelkép volt, és a pénzérméken látható ábrázolás arról tanúskodik, hogy első királyunk lándzsájának mintája a német birodalmi szent lándzsa lehetett, így akár a Mainzi Ordo szerinti koronázásra is sor kerülhetett. Vagyis Szent István koronázásával kapcsolatban nem teljesen egyértelműek a dolgok.
Mai utolsó kérdésünk, hogyan szilárdította meg hatalmát István király?
A 11. század legelején István hatalma Magyarország nyugati felére terjedt ki. István királyként az egész Kárpát-medence feletti hatalomra igényt tartott. Az ország keleti fele azonban nem engedelmeskedett Istvánnak. A Szamos felső és középső folyásvidékén a Gyula-tőr saját Bizánccal kapcsolatot tartó államát építette ki. Az ország peremterületein a kavarok éltek és teljesítettek határvédelmi szolgálatot. Fejedelmük központja a Mátra vidéke volt. Dél-Erdély talán még mindig olyan bolgár eredetű, külön hatalom kormányozta. A terület egyre inkább a magyar törzsi államok képére formálódott ugyan. A körösök táján Vata törzse a pogányságnak hódult. Végül a Marostól délre szintén bizánci orientációjú Ajtón gyakorolt hatalmat. Istvánnak le kellett számolnia ezekkel a törzsi vezetőkkel, ahhoz, hogy hatalmát érvényesíteni tudja az egész Kárpát-medencébe. A sort az Erdélyi Gyula elleni háború nyitotta meg 1003-ba. Kérdés, hogy ennek a katonai akciónak milyen nemzetközi összefüggései voltak. Egy feltevés szerint 1002-ben István király és második Bazileiosz bizánci császár szövetségére léptek egymással. Ennek keretében a bizánci uralkodó Sámuel bolgárcár ellen támadt, István pedig a bolgárcár szövetségesei Gyula és Keán ellen vonult. A magyar király Gyula ellen vezetett hadjáratáról egyetlen kortárs német híradás szól. Eszerint István magyar király hadsereggel vonult anyai nagybátyja Gyula király ellen, akit feleségével és két fiával együtt elfogott, országát erőszakkal kereszténységre térítette. Abban nem szabad kételkednünk, hogy Gyula ország az ellenforduló táján lényegében pogány volt. A Hieroteosz közvetítette kereszténység csak Gyula udvarában és az előkelők között terjedt el. Ennek a területnek a lakossága gyakorlatilag megkeresztelhetetlen volt. Ennek az összecsapásnak, vagyis Gyula ellen indított összecsapásnak István volt a kezdeményező fele. A magyar krónika a Gyula elleni háború leírása után emlékszik meg a Keánnal, a bolgárok és szlávok fejedelmével vívott harcról, aki természettől megerősített helyen lakó népek felett uralkodott. Egyik nézet szerint Kián Sámuel cárral azonosítható, mivel akivel más forrás tanúsága szerint István valóban hadakozott. Egy másik nézet Kiánt a Kárpát-medencén belül keresi, benne látja annak a dél-erdélyi fejedelemségnek a vezetőjét, amely a honfoglaláskor bolgár fennhatóság alatt állt, de ekkor a magyarok nem semmisítették meg. Kiánról tudjuk, hogy már a 10. század második felében Géza nagyfejedelem idejében bekapcsolódott a hatalmi rivalizálásba. Csak gyanítjuk, hogy Kián a bolgár állammal állt szövetségben. Legyőzése kevéssel a Gyula ellen vezetett hadjárat utánra tehető. Nagyon keveset tudunk Istvánnak a fekete magyarok elleni fegyveres fellépéséről. Egy francia kronika rövid tudósítása szerint Magyarország királya háborúval támadva fekete Magyarországra, mind erőszakkal, mind félelemmel és szeretettel méltó volt azt az egész földet az igaz hitre téríteni. István fegyveres akciójának köszönhető, hogy 1008-ban még pogány fekete Magyarország 1009-re keresztény hitre tért. A fekete magyarok tulajdonképpen a keleti eredetű kabarok egy csoportjával azonosak, akik a déli határszakaszt védték. A kabarok másik, az északi határt őrző tömbjét István nem fegyveres erővel kényszerítette hatalmának elismerésére és a kereszténység felvételére. Több más példán megfigyelhető, hogy az ország keleti felének tényleges birtokba vétele érdekében a király a háborún kívül más eszközöket is igénybe vett. Az északi kabarokat azzal a házassággal kapcsolta magához István, amelyet húga kötött 1005 vagy 1005 és 1010 között Aba Sámuellel, a kabarok fejedelmével. Ennek révén sikerült Istvánnak keresztény hitre téríteni Aba Sámuelt. Így István fennhatósága kiterjedt az északon katonai szolgálatot teljesítő kabarok szállásaira is. Az 1020-as évek végére már csak Ajtony törzsi állama állt Istvánnal szembe. Ajtony székhelye a marosmenti Marosvárot volt, területei a Köröstől keletre Erdélyig, délfelé a Szörénységig és Vidémváráig, nyugatra pedig a Tiszáig terjedtek. A Maros folyón egészen a Tiszáig vámokat állított, ezek a vámhelyek megvámolták István királynak a folyón leúsztatott sóját. Vidém bizánci kézrekerülése után Ajtony a kereszti ritusú kereszténységre tért, és Marosvárot, monostort épített, és apátot helyezett oda görög szerzetesekkel. Nagy hatalma elbizakodottá tette, nem tisztelte és semmibe vette István királyt, mindenben az uralkodó ellen lázadt. Ajtony legyőzésének időpontja máig vitatott kérdés a történetírásban. Helyezték 1001 és 1004 közöttre, 1008-ra, 1014-1015-re, de a legvalószínűbb, hogy Ajtony legyőzése csak 1028 körüli dátum esetén következett be. Legyőzéséről a Gellért legenda részletes tudósítást hagyományozott ránk, de ebben sok a mesés mondai elem. De ugyanakkor a csapta lefolyását is nagyjából nyomon követhetjük. Az első ütközetet Marosvár környékén Ajtón nyerte meg, István hadvezére Csanád visszavonult egészen a Tiszáig. A következő napon azonban Nagyősznél Csanád döntő győzelmet aratott Ajtón felett, aki életét vesztette a csatába. Így az 1020-as évek végére István legyőzte az utolsó Kárpát-medencei vele szembe helyezkedő törzsi vezetőt is, és ezzel Magyarország és az egész Kárpát-medence tényleges uralkodójává vált.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Az elmúlt percekben picit végigkövettük azt az utat, amit megtettek a magyarok a Kárpát-medencébe való letelepedéstől egészen István király megkoronázásáig. Beszéltünk többek között azokról a lépésekről, amelyeket Géza fejedelem tett annak érdekében, hogy megerősítse a fejedelmi hatalmat. Beszéltünk István fiatal koráról, azokról a kérdésekről, amelyek felmerülnek ezzel kapcsolatban. Beszéltünk István hatalomra kerüléséről, koronázásának a körülményeiről, valamint arról, hogy hogyan szilárdította meg királyi hatalmát az egész Kárpát-medence fölött. A következő adásunkban István király azon intézkedéseiről fogunk beszélni, amelyekkel megteremtette a keresztény magyar királyságot, és létrehozta a keresztény magyar egyházat.
Történész úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, folytatjuk tehát a jövő héten. Viszont hallásra!
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt voltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagybódó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jó voltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.